Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a felújított Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga július 19-én hétfőn, ha csak részlegesen is, de megnyitotta kapuit a látogatók számára. A stúdióban Kis Henrietta Rumbach igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt van.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én köszönöm a meghívást.
Nagyon-nagyon izgalmas. Három éven van túl? Három éve igazgatja
igen,
a Rumbachot?
Igen.
És ahogy nekem mondtam, mielőtt beléptünk a stúdióba, pontosan a kellős közepébe csöppent a felújításnak. Erről is szeretnék majd hallani, viszont azért mindenképpen megkerülhetetlen, hogy egy pici történeti áttekintést nyújtson nekünk, hogy a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga hol, mikor és mióta.
1874-ben kapja meg a működési engedélyt az önkormányzattól az a közösség, aki aztán birtokba is veszi ezt a zsinagógát, és van egy városi legenda, hogy ez egy status quo ante zsinagóga volt, soha nem volt az, ez egy nagyon gyorsan és könnyen terjedő tévhit volt, ugyanis ez egy nagyon különleges közösség volt akkor is, hogyha a pesti izraelita hitközség, tehát a mai is ismert.
Bocsánat, hogy beleszorok, meg kell, hogy magyarázzam majd a status quo jelleget.
Rendben, tehát a pesti izraelita hitközségnek volt a zsinagógája, ami egészen különleges módon 1859-ben épül meg a Dohány, és ugye alig rá 20 évre már egy második zsinagógát épít ugyanez a hitközség, aminek csak egyetlen egy oka volt, hogy volt egy kisebb csoport, aki konzervatívabb módon kívánta megélni a liturgiát, mint ahogy a Dohány utcai zsinagóga közössége, és egy olyan fantasztikus virulens közösség volt, hogy saját pénzen telket vásárolt, összeadták a zsinagóga megépítésének az árát, és utána már, amikor ez az alap megvolt, akkor a Dohány utca közönsége is úgy gondolta, hogy ez egy nagyon fontos projekt, és megszavazták számukra még a fennmaradó összeget, és egy nagyon különleges dolog történt, ugyanis kiírtak egy pályázatot, amit Otto Wagner, egy 27 éves fiatal építész nyert meg, mindenkinek a legnagyobb csodálkozására, aki egy nagyon különleges tervet adott be, ugyanis ez egy könnyű fémszerkezetes ház. Tehát ellentétben az addig megszokott középületi építészettel, itt nem a hagyományos kő struktúra jelenik meg, hanem egy nagyon könnyen 2,5 év alatt felépíthető házat alkotott meg Otto Wagner, amit annak idején nem is akartak elfogadni az önkormányzatnál, nem akarták engedni, hogy megépítsék, és aztán Otto Wagnernek személyesen kellett felelősséget vállalni.
Gondolom,
ezért,
hogy a monumentalitást, vagy legalábbis azt, amit egy zsinagógáról, vagy egy templomról elképzel, azt kérhették tőle számon?
Nem, hanem nem voltak benne biztosak, hogy ez a struktúra, ez időtálló. Tehát attól féltek, hogy ez tulajdonképpen össze fog omlani, nem látták benne az időtálló lehetőséget. Akkor még Magyarországon ez a fajta építkezési mód nem volt elterjedt, ugye még bőven a nyugati pályaudvar és egyéb fémszerkezeteknek a megépítése előtt vagyunk, de ezt mégiscsak bevállalták, és ennek a következménye az, hogy ott van egy fantasztikus zsinagóga, amit ha kívülről megnézünk, akkor egy nagyon szép bizánci stílusú, bent pedig ilyen gyönyörű mordíszítésekben tündöklő zsinagóga. Mindenki azt hiszi, hogy ez egy nagyon klasszikus épület. Tehát tulajdonképpen egy kicsit, hogyha át lehetne világítani a házat és megmutatni, akkor lehetne látni, hogy ebben semmilyen hagyományos építészeti megoldás nincsen, itt minden fém és fa tartószerkezeten nyugszik a mai napig.
Hirtelen az zalaegerszegi zsinagóga jutott eszembe. Ott is fémszerkezetek vannak, tartószerkezetek a galériával. Lehet?
Igen, utána ez már egy bevált építészeti módszerré vált a zsinagóga építészet körében.
Eléggé hányatatott volt a sorsa az épületnek?
Abszolút, ugye ez a második világháborúig egy nagyon komoly 1265 fő tudott leülni a zsinagógába, de tudjuk, hogy már az 1900-as évek elején helyjegyet kellett venni, mert annyian látogatták a zsinagógát, hogy nem volt mód arra, hogy mindenkit le tudjanak ültetni. És ez a rendkívül virulens közösség tulajdonképpen 1956-ban törik meg. Akkor megy el az utolsó rabbi az október 23-ai események után Angliába vándorol, és ott is fog meghalni, és a közösség többi tagja is ezt az utat választja, tehát akkor már egy nagyon-nagyon megtört, és a hagyományait folytatni nem tudó közösségről beszélünk. akkor kerül át kezelésre a fővárosi ingatlankezelőhöz, és 1988-ban értékesíti ezt az épületet a Hitközség az Alba Régia számára, aki egy koncerttermet, kiállító termet és irodaházat képzel el a zsinagóga térben, illetve a hozzátartozó úgynevezett utcafronti épület szárnyba, mert azt kevesen tudják így a zsinagógára ránézni, hogy ez tulajdonképpen két épület. Tehát az utcafront felől található egy 6 emeletnyi, olyan, mint egy bérház, így kell elképzelni a kiépítését, és tulajdonképpen ebbe harap bele hátulról maga a 8-szögletű zsinagóga tér. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes megoldású ház, amire azért volt szükség, mert hogy a megépítésekor ebben az utcafronti részben a kántor, a rabbi, a templomszolga kapott lakást, tehát hogy ők életvitelszerűen ott éltek, akik a szolgálatokat látták el, így van. Illetve a kezdetén még ott volt az úgynevezett hagyományos Talmud Tóra oktatás, ami ugye a zsidó hittan, főleg a fiú gyermekek számára. Tehát ezt minden egyes porcikájában a liturgikus funkciót szolgálta ez a ház. Ebben az utcafronti részben képzelt el az Alba Régia az irodaházakat, és kezdte meg a kialakítását 88 és 93 között. De amit kevesen tudnak, hogy az Alba Régia elvégzett egy hatalmas nagy rekonstrukciót már ebben az időszakban a zsinagóga térben, egészen a női karzat szintjéig, tehát az első emelet szintjéig teljesen rekonstruálja a zsinagógát, kijavítja a szerkezeti sérüléseket, amit a II. Világháború alatt elszenvedett a ház, és ezt már az a Baliga Kornél végezte, aki a mostani felújítás alatt is a belső térnek a rekonstrukcióját tervezte és felügyelte. Tehát ő az egyik hídemberünk, aki a két rekonstrukcióban részt vett. És aztán 93-ban tönkre megy az Alba Régia, és a háznak a sorsa ekkor válik igazán, mondjuk úgy, hogy kilátástalanná, mert onnantól kezdve 93 és 2005 között a senki földje. Én úgy szoktam mondani, hogy a 7. kerület szemét lerakó telepévé válik. A legnagyobb károkat ekkor szenvedi el belül az épület, és aztán 2005-ben egy ingatlan csele segítségével a Pesti Izraelita Hitközségnek a jogutódja, a Budapesti Hitközség visszakapja ezt az épületet, és ott áll egy teljesen tönkrement, gyönyörű nemzetközi műemlékkel a kezében, és elindul egy egyéves gondolkozás arról, hogy mit tudna kezdeni ezzel a házzal, hogyan tudna úgy hasznosítani, hogy ez a kerület és a zsidóság számára is egy nagyon fontos kapu legyen. És 2006 az az időpont, amikor egy pályázatot ír ki a Hitközség, amit Kőnik Tamás, és...
Ekkor már hány éves Otto Wagner?
Ekkor már szegény, igen, ekkor igen. Már túl van a szecesszión, és meg is tagadja ezt a zsinagógát, el kell mondani. Tehát Otto Wagner 1900-as években hátat fordít ennek a tervének, és nem vállalja föl, mert hogy ez még az akadémikus tradicionális építészet keretében készült, és a szecesszió elgondolása ez már nem fért össze.
Bocsánat, hogy belevágtunk, de legalább megtudtuk.
Ez egy fontos, igen, igen, fontos információ. És akkor az történik, hogy König Tamás és tervezőtársa Wagner Péter, tehát két Wagnere van ennek az épületnek, megnyerik ezt a pályázatot, ami már egy nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy komplexitását mutatja ennek az épület felhasználásának. König Tamás és Wagner Péter egy zsinagóga és előadói térben gondolkozva készíti el ennek az épületnek az újjáépítését, és ezek lesznek azok a tervek, ami a mostani kivitelezésnek az alapterveivé válnak, és hát egy nagyon-nagyon izgalmas, tulajdonképpen komplexum jön létre. Az ő legnagyobb ötletük az, hogy mivel ezt egy előadói térként is használni kell, ezt a gyönyörű díszes belső teret, tehát nem csak vallási funkcióra, ezért a tradicionálisan középen elhelyezkedő tóraolvasó emelvény az útban van, mert ez egy 1300 kg-ot nyomó fém és kő építmény, mind a kilátást, mind a nézőtér berendezését akadályozza.
Pont ott állna a karmester egyébként.
Így van, és azt találják ki, hogy akkor süllyedjen el. És ez egy olyan mondat, és egy olyan terv a részükről, ami a mostani kivitelezés egyik legizgalmasabb részét adta, mert hogy nem volt alatt a pince. Tehát a kivitelezés egy drámai pillanatában bejött a Bobcat, és egy több mint 10 méter mély aknát ásott a zsinagóga tér közepébe, és most egy gomnyomásra a bima az lesüllyed a padlószínbe, rágördül egy padlóelem, és egy teljesen csodálatos koncertterem jön létre.
Azt most nem kérdezem meg, mert nincs sok időnk már rá, hogy mennyiben változott az Alba Régia eredeti terve, az mennyire változott meg a mostani a tervvel kapcsolatosan?
A szerkezeti változtatásokat meg kellett tartani nyilvánvalóan, viszont annyiban változott, hogy nem irodaházak jöttek létre az utcafronti részen, hanem ott kapott helyet egy állandó kiállítás a Pulitzer család történetéről, illetve egy interaktív kiállítási elem. A második emeleten pedig egy kóser, húsos kávéház fogja megnyitni a kapuit, egy csodálatos belső, abszolút nemzetközi színvonalú kialakítással, plusz egy konferenciaterem, szintén egy 21. századi technikával felszerelve.
Elég sok mindent elárult, a következő kérdésemre is választ adva, mi mindennel kell rendelkeznie egy 2021-ben átadott multifunkcionális zsinagógának? Illetőleg kell-e akármivel rendelkeznie? Már válaszolt rá, hogy valóban kell, de ezek milyen kihívásokat jelentettek?
A legnagyobb kihívás az, hogy tulajdonképpen 4 funkciót kell ebben az épületben folyamatosan ellátnunk. Az egyik a turisztikai fogadótér. Tehát a turisztikai idő nyitvatartásban most 10 órától 16 óráig egy csodálatos látogatható teret kell biztosítanunk a turisták számára. Már az első emeleten a női karzaton egy nagyon szép sétáló kiállítást tudnak végignézni, ami a történeti részével foglalkozik ennek a zsinagógának, és utána ugye a harmadik emelet az, ami egy fantasztikus Forgács Péter által elkészített média installációt biztosít. Egy kb. Másfél órát szánjon mindenki, aki el akar mélyülni a múzeumi tartalomban, mert annyira mély és annyira megrázó, de ugyanakkor nagyon felemelő. És hát ehhez kapcsolódik még ugye a magának a zsinagógatérnek, illetve a második emeleti kávézónak a kihasználtsága. De nagyon fontos volt számunkra az a kötelem, hogy ugye ennek egy kulturális térként is működnie kell, és maga a tér egy annyira, mondjuk úgy, hogy történetileg terhelt tér, hogy akármilyen értékű produkciót nem fogadhatunk be, tehát nagyon fontos volt annak az előkészítése, hogy az értékteremtő produkcióknak legyünk a középpontja. Hozzátéve azt, hogy nyilvánvalóan a kávéháztere, ami egy 210 négyzetméteres tér, tehát nem egy pici térről beszélünk, szintén alkalmas legyen arra, hogy vissza tudjuk csempészni a klasszikus szalon műfajokat ebbe a térbe esténként, hiszen mi csodálatosabb van, mint egy irodalmi, vagy zenei, vagy egy társadalmi, kulturális beszélgetős szalonestnél, ami az egykori kávéházaknak az alapfunkciója volt a kávé és az étel biztosítása mellett. Ennek is ki kellett alakítanunk a megfelelő technikai felszereltségét és kiviteli lehetőségét, és nyilvánvalóan, hogy ott volt az a kötelem, hogy biztosan, hogy ebben a 7. kerületben szükség van konferenciatermekre, egyéb eseményekhez kapcsolódó tárgyalások és egyéb lebonyolítására alkalmas teremrészbe, tehát ezt már abszolút a környezet hozta be, mint mondjuk úgy, hogy igényt. Tehát akkor úgy kellett mindent kialakítanunk, hogy rendkívül flexibilis módon, de ugyanakkor minden igényre nyitottan tudjunk válaszolni, és hát ennek a segítsége volt egy nagyon 2 éves, nagyon komoly rendezvénytechnológiai előkészítés, hogy ennek meg is tudjunk felelni, plusz, és itt jön az egyik legfontosabb a turisztikai, vagy a vallási funkció.
Azt rá akartam kérdezni.
Ami egyrésztről ugye egy teljesen új zsinagóga, és egy mondjuk úgy, hogy teljesen új vallási közösségnek a felépítését jelenti. Ez Dajcs Péter vallási vezetőnknek a segítségével alakítjuk ki jelen pillanatban, és formáljuk a jövőre nézvést. Ez most egyelőre azt jelenti, hogy mi egy befogadó zsinagóga vagyunk, de nagyon-nagyon szeretnénk az itt lévő turisták számára, zsidó valláshoz tartozó turisták számára is egy valóságos vallási térként működni. Tehát például most már bevezető jelleggel hétfő reggel és csütörtökön reggel ima van ebben a csodálatos zsinagógatérben.
De akkor
térben.
Turisták nem járkálnak?
Akkor turisták abszolút nem, ez a turisztikai nyitvatartási idősávon kívül van. És hát az egy, ha valaki ezt végighallgatta, akkor pontosan érzékel, hogy turisztika, múzeum, kultúra és vallás ez, ami a házban működik. Plusz kiegészülve azzal, hogy a negyedik emeleten, ami egykor a padlás volt, kialakult egy fantasztikus közösségi tér, ahol most jelen pillanatban több mint 16 civil szervezetet tömörítő Mozaik Hub működik, egy inkubátorházszerű képződményt kell elképzelni, ahol nagyon fiatal szervezetek működnek, és hoznak szintén programokat a zsinagógába. Tehát ha ez így összességében mindenki így végig gondolja, akkor érzékeli, hogy ez valóban egy rendkívül élet telteli, de egy nagyon-nagyon komplex funkcióval rendelkező téré vált.
Most még egy ilyen pre-opening period van, tehát az azt jelenti, hogy korlátozott nyitás. Mikor lesz teljesen látogatható?
A mostani számításaink és terveink szerint a zsidó ünnepek után, tehát szeptember végén már egy teljes kapacitással működő ház lesz. Most is már alapvetően egy a fő funkciók, tehát maga a zsinagóga és a múzeumi tartalom látogatható. A kávéház az, ami még nem működik, de azon vagyunk októbertől kezdve, hogy mindenki megízlelje azt, hogy mit jelent egy kóser húsos kávéházban jelen lenni.
Egyébként, ha valaki ebbe a kávéházba be akar menni, akkor ugyanúgy kötelező viselni azokat a kipát és a kendőt.
A ház egész területére ez természetesen, hiszen a zsinagóga az egy ilyen szempontból egy fő érték.
Mégiscsak a hitéletnek a első számú szempontja.
Hát meg egy nagyon fontos dolog, hogy bent van a térben egy tóra, és a tóra mindenkor tiszteletet követel.
Zárszó, Gyanánt, önnek mi a szívecsücske a Rumbachban?
Ezt nagyon...
És nem mondhat sokat, csak egyet.
Ez akkor egy nagyon-nagyon nehéz kérdés számomra, akkor én egyetlen egy dolgot emelnék ki, és az egy szó, értékteremtés.
Köszönöm szépen, Kis Henriett mesélt a felújított Rumbach zsinagógáról, köszönöm szépen az önök figyelmét is, Henriettnek köszönöm, hogy itt